Nagyon szépen köszönöm a felkérést, és köszönöm, hogy ekkora létszámmal jelentek meg, illetve jelentetek meg. Én most egy olyan témából tartok kis előadásra, vagy előadásra, amiről valószínűleg még viszonylag kevesebben, vagy kevesek hallottatok, ugyanis sem az általános, sem a középiskolai tananyagban, sőt, mitől még alapvetően az irodalomszakok tananyagában sem szerepel. Általában, hogyha zsidó irodalomról beszélünk, akár magyarországi zsidó irodalomról is, akkor rendszerint a holokauszt irodalma az, vagy esetleg még egy-egy jiddis regény, Singer vagy Rossz, akinek a neve, illetve munkássága megjelenik. Alapvetően a 19. századi reformkori magyar zsidó irodalom az tulajdonképpen ismeretlen tájéknak számít. Nem véletlen, hiszen itt még sokkal inkább az úttörő jelleg, mint a kifinomult és rendkívül magas szintű esztétikum van előtérben. Ugyanakkor nekem meggyőződésem, hogy enélkül nem lehet megérteni Kis Józsefet, nem lehet megérteni Brógy Sándor, nem lehet megérteni Papp Károlyt, tehát azokat, akik egy vagy két nemzedékkel az első magyar nyelvű zsidó költők, illetve novellaírók után megjelentek. Másfelől azt hiszem, hogy különösen manapság, amikor meglehetősen furcsa dolgok hangzanak el a közélekben, és ezzel be is fejeztem a politizálás, mint olyan, nem árt tudni, hogy a magyarországi zsidóság pontosan mikor, hol és miért kapcsolódott be az irodalomba is, az irodalmi életbe is Magyarországon. Egy picit történelmi áttekintéssel kezdem, ugyanis az a mozgalom, aminek tulajdonképpen következményeként megjelennek az első magyarul író, alkotó nemzedéke, az német földről indul el, konkrétan a Haskala, a zsidó felvilágosodás mozgalmáról van szó, amelynek legemblematikusabb figurája vagy vezetője a zeneszerző Mendelssohn dég nagypapája, Mózes Mendelssohn volt, gondolom, hogy az ő neve azért több ember számára is ismert. A Haskalának tulajdonképpen két célja volt, az egyik a héber nyelvnek, a héber kultúrának a modernizálása, erről mi most nem fogunk beszélni, mert ez most minket nem érint. A másik pedig bekapcsolódás a többségi társadalomnak az életébe, a többségi kultúrának az életébe. Német földön nyilvánvalóan a német társadalomról beszélünk. Ennek tulajdonképpen két oka volt, az egyik egy külső, a másik belső fejlemény. A külső fejlemény az volt, hogy amikor a 17. századi vallásháborúk után elindult Európában az a folyamat, miszerint az állampolgárság, a citizenship, a citoyen étosza került előtérbe. Jelesen, hogy ne azt számítson, hogy ki katolikus, ki protestáns, hanem azt, hogy mennyire jó polgára a hazának. Ez valahogy felvetette a zsidó közösségeknek a helyzetét is, hogy őnekik is valahogy akkor a polgárjogot meg kell adni, ki kell terjeszteni. Ugyanakkor a valamit valamiért alapon nyilvánvaló, hogy a zsidó közösségeknek is valamit cserébe adniuk kellett. Ennek volt egyik következménye az, hogy akkor tanuljatok meg németül, Franciaországban, franciául, Angliában, angolul és így tovább, kapcsolódjatok be ti is úgy a társadalom életébe, járjatok a mi iskoláinkba, és akkor cserébe megkapjátok a polgárjogot, tehát állampolgárjogot, állampolgári kötelezettségekért cserébe. Ugyanakkor a zsidó közösségeken belül is megjelent az az igény, amit nagyon sokan az out of ghetto, ki a gettóból, kifelé a gettóból érzésével szoktak leírni. Jelesen, hogy belülről is fakadt az az igény, hogy maga a zsidóság és a modernitásba legyen szó politikai eszmékről, filozófiai eszmékről, vagy csak egyszerűen a technikáról, mindennapi életről, valamilyen úton, módon bekapcsolódjon. No, tulajdonképpen ennek a találkozása hozta létre a Haskalát, a zsidó felvilágosodás, amely Nyugat és Közép-Európa legtöbb országában megjelent. Többek között természetesen megjelent Magyarországon is, Berlinből indult el valahonnan a mozgalom, és Prágán, Bécsen, Pozsonyon keresztül érkezett meg Magyarországra. Elsőlegesen a 19. század legelején a nyugati határszélen élő, Burgenlandban élő zsidó közösségeket érintette, akik főként a nagyfőúri, Batthyány és egyéb birtokok környékén éltek, és tekintettel arra, hogy viszonylag közel voltak ugye a birodalom szívéhez, illetve kimondottan közel voltak Bécshez, ők már nyelvükben modernizálódtak, lehet úgy is mondani, hogy elnémetesedtek. Tehát amikor néhány év, 20-25 év múlva Széchenyi azt mondja, hogy a zsidóság emancipációs törvényével azért várjunk, mert a zsidóság nagyon is asszimilálódott a német kultúrához, és ezért kell várni, amíg megfelelőképpen asszimilálódik a magyar kultúrához, akkor emögött ezt a jelenségekkel alapvetően látnunk. Tehát ezek a közösségek azok, amelyek elsődlegesen fogékonyá válnak a Haskalának az eszményére, és így következik be egy svéd csavar, ami nagyon szorosan összefügg a magyar reformkornak a törekvéseivel. Mint tudjuk, a magyar reformkor idejére, tehát nagyjából az 1800, most kicsit tágabban mérem, 10-20-as évektől kezdődően, a fő cél a magyar nemzeti kultúrának a megteremtése volt, nem abban az értelemben, hogy addig nem létezett magyar nemzeti kultúra, csak hogy innentől kezdve az intézményrendszere meglegyen, az ideológiája meglegyen, sokkal nagyobb hangsúlyt fektessen rá. Ez természetesen együtt járt ugye azzal is, amivel általában a reformkornak az értelmisége küszködött, hogy ugye történelmi okokból török dúlás, stb. Magyarország területére sok nemzetiséget is betelepítette, akik értelemszerűen nem magyar nyelvűek voltak, és ahogy ugye 1848-ban meg később ugye látjuk is, nem különösebben próbáltak asszimilálódni, vagy legalábbis csak kisebb mértékben. Tehát alapvetően szükség volt arra is, hogy valamilyen értelemben a demográfiai adatokat javítsák. És erre mindenféleképpen ez a reformkori értelmiség a zsidóságot úgymond megfelelőnek látta, hiszen nem tartoztak ugye sem a szlovákokhoz, sem a románokhoz, se egyéb népességhez. Tehát ez volt mondjuk a gyakorlati megfontolás a nem zsidó értelmiség részéről. A zsidó értelmiség részéről pedig szintén ez out of ghetto, kifelé a gettóból érzése. Ez most itt nagyon racionális és nagyon politikai megfontolásnak hangzik, nyilvánvalóan az is volt, hiszen mindkét félnek voltak bizonyos érdekei, de azt se felejtsük el, hogy a 19. században élünk, a romantika korában élünk, amikor az érzelmeknek sokkal nagyobb fontosságot tulajdonítottak, mint később vagy azt megelőző korokban. Tehát mindkét fél részéről abszolút felvilágosult, humanitárius és őszinte érzelmek is közrejátszottak. A nem zsidó értelmiség részéről egyszerűen az a gondolat, hogy nem lehet alapvető emberi, akkor ugye még mondjuk nem így hívták, nem lehet alapvető emberi jogokból, polgári jogokból senkit a vallása, származása miatt kirekeszteni. Zsidó részről pedig ugye az, hogy ezek a magyarországi zsidó személyiségek, sőt nem csak magyarországiak, párhuzamot láttak a saját törekvéseik, illetve a magyar reformkori értelmiség hazafias törekvései között, és úgy érezték, hogy a kettő összekapcsolható. Tehát amikor a magyarországi zsidóság be tud olvadni kulturálisan a nemzetbe, nyilván vallását megtartva, tehát itt nem volt szó a vallás feladásáról, amikor be tud olvadni és hű magyar polgárá válik, akkor ez mindkét felett kulturálisan, érzelmileg minden értelemben gazdagítja. Előbb említettem, hogy ugye a magyar reformkori értelmiségnek a célkitűzései között ott volt az az őszinte hit, miszerint embereket nem lehet egymástól megkülönböztetni, amikor polgárjogokról beszélünk. Itt azért mindenféleképpen el kell mondani, hiszen nagyon fontos annak az irodalomnak a szempontjából, amiről beszélünk, hogy nagyon durva és zsidó ellenes ábrázolásokkal találkozunk. A reformkori magyar próza nem egy kiemelkedő alakjának a műveiben is. Többek között gondolok itt egy Jósika Miklósra. Többek között gondolok itt, ő mondjuk kiemelkedőnek nem mondható, Kuki Lajosra, aki a Párizs rejtelmeit másoló Magyar rejtélyek című regényében, hát a legközépkoriasabb babonaságot vetíti elénk. És bármennyire is meglepő, de valahonnan Báró Ötvös József és innen indult, elkezdte eléggé kemény antiszemitizmusra, ekkor még ugye nem igazán legbeszélni zsidó ellenes ábrázolásokkal, akkor folytatta azzal a falujegyzőjében, hogy az ott nagyon negatív színben beállított zsidó szereplővel kapcsolatban már elmondja, hogy ez nem az ő hibája, hanem a társadalomé, amelyik olyan körülményeket teremt, amelyben nem tud másmilyen lenni. És ugye ez az ötvös lyuk el odáig, hogy tulajdonképpen az emancipációs törvénynek az egyik kiharcolója lett. Tehát itt azért nem javíthatatlan és gyógyíthatatlan, hiszen itt a figurákról beszélünk. És ugyanakkor ott volt a másik oldal, Jókai Mór nevét kell itt feltétlenül megemlíteni, akinek már a reformkorban írt, de később a szabadságharc után írt regényeiben pedig különösen nagyon pozitív zsidó ábrázolásokkal találkozhatunk. Két olyan példát említett meg, ami talán ismert, az egyik a Kőszívű ember fiai, amiben ugye tudjuk, hogy a végén, amikor Richard kiszabadul a börtönből, és ott maradnak tulajdonképpen Egyiptel teljesen elszegényekbe, akkor egy zsidó kereskedő siet a segítségükre. Ugyanezt találjuk a Rabrábiban, ez talán egy kevésbé ismert Jókai regény Nagy fájdalma, amelyek egy nagyon fontos műről van szó szerintem, amiben a város modernizálásáért küzdő Rábi Mátyást a megyei nagyurak börtönbe vetik. És amikor végül második Józsefnek a kényszerítésére elengedik, akkor hát a szó legrosszabb értelmében kidobják a tömlőkből az útkorába, és ismét egy zsidó kereskedő Ábrahám az, aki a segítségére siet. Tehát tulajdonképpen, amit Jókai megfogalmaz, hogy ugye magyarság és zsidóság egy célért, egyezményért küzdik Magyarországon, az válik mind a zsidóság emancipációját előkészítő reformkori értelmiség, mind pedig a reformkori zsidó értelmiség célkitűzésévé is. Ez egy újfajta identitás, újfajta magyar zsidó identitásnak a megszületése, aminek a lényege, hogy magyar nemzetiségű zsidó vallású. Vagy zsidó vallású magyar nemzetiségű, lehet ezt most össze-vissza variálni. Tehát ugyanúgy, ahogy van protestáns és katolikus és magyar, ugyanígy van zsidó és magyar. Ennek az egyik nagyon szép megfogalmazása, vagy nagyon érdekes megfogalmazása az, ami később Kis József népi ballagáiban, népies ballagáiban megjelenik, a kálomista zsidó paraszt ideája. Kálomista, azaz kálvinista. Miért pont kálvinista? Hiszen ebben az időben ugye alapvetően az volt volt egy ilyen közhely, hogy a katolikus magyarság, a katolikus nemesség az inkább Habsburg párti, ellenben a református népesség, református nemesség az meg inkább elszakadás, függetlenség, stb. Párti. Tehát ezért a kálomista volt, mint olyan kiemelve. A zsidók ezt gondolom nem kell magyarázni. A paraszt pedig egyszerűen azt jelenti, hogy a zsidóság ugyanúgy vegyen részt, és vehessen részt, itt ugye nagyon fontos ez a kifejezés, a társadalom egészének az életében, ahogy a többi vallás, többi nemzetiség, stb. Tagjai is. Hiszen bizonyos törvények, amelyek még a középkorból maradtak, bizonyos pályákra szorították be a zsidóságot, tehát fegyvert nem forgathattak, ergo katonák ugye nem lehettek, földbirtokkal nem rendelkezhettek, földtulajdonnal nem rendelkezhettek, és így tovább. Tehát ez az igár valahogy azt mondta, hogy az lesz ám a jó, hogyha a magyar zsidó paraszt az ugyanúgy él, mint a katolikus, meg a református, evangélikus, stb. Szomszédja, ugyanúgy pálinkázik, ugyanúgy tipázik, csak az egyik az zsinagógába megy szombaton, a másik templomba vasárnap. Tehát alapvetően ezeket ezt a történelmi kontextust kell annak az irodalomnak a hátterében látni, amiről mi itt beszélni fogunk. Értelemszerűen a magyar nyelvi, magyar kulturális asszimiláció nem rögtön egy, nem tudom én, háború és békeszintű nagyregénnyel kezdődik, ezt nyilván nem kell részletezni, és értelemszerűen nem is annyira szép irodalommal, hanem egyéb megnyilvánulásokkal. Én itt ugye azt a bizonyos nagykörösi avatóbeszédet írtam fel, tehát a nagykörösi zsinagóga avatásakor 1817-ben elhangzott első magyarul megtartott drósék, az a prédikációt, amelyik Rakkaier Salamon nevéhez fűződik. Ennek ellenére a magyar nyelvű prédikációknak a mondjuk így szokássáválását, azt nem annyira az ő nevéhez kötjük, kicsit érdemtelenül, de kicsit jogosan, ezt majd mindjárt megmagyarázom, hanem Lőv Lipó nevéhez, aki 1840-től fokozatosan Szegeden tette szokással, szegedi zsinagógában a magyar nyelvű prédikációkat. Tehát ezért mondom azt, hogy jogosan Lőv Lipótnak a munkája, vagy a ez irányú tevékenysége a meghatározó, hiszen ő szokássá tette, míg Rakkaier Salamon ugye egyetlen egy alkalommal beszélt tudomásom szerint magyarul. Viszont én, hogy az úttörő szerepek, vagyis ki volt az első kérdést, az határozottan Rakkaier Salamon nyeri. Ami már kulturálisan egy nagyon fontos fejlemény, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az első intézményesítése annak a szándéknak, miszerint a magyar zsidóság kapcsolódjon be a magyar nyelvi kulturális életbe, az 1843-hoz köthető, amikor is pesti zsidó orvostan hallgatók megalapítják a honi izraeliták között magyar nyelvet terjesztő pesti egyletet. Egyetemi hallgatóinak ilyenkor szoktam mondani, hogy innentől kezdve magyarító egylet, le ne írják állandóan ezt a hosszú nevet, mert belebolondulnak. Tehát ez lesz a magyarító egylet, amely az első komolyabb munkáját 1848-ban adja ki. Ez az első magyar zsidó naptár és évkönyv 1848. szökőévre. Ennek két fő bevezetője van, az egyiket Vajda Péter írja, idézek belőle egy sort, nem vagytok többé mostoha gyermekek, érezzétek ezt, és helyezzétek be magatokat a nemzeti érzelmek közepébe. Tehát ez volt tulajdonképpen a külvilágnak, a nem zsidó értelmiségnek a gesztusa. Giósi Márton, aki hát kvázi főszerkesztője ennek a kötetnek, pedig azt a célkitűzést fogalmazza meg, amely ennek az irányirodalomnak, hiszen itt még alapvetően irányirodalomról beszélünk, a fő célkitűzése, jelessen a zsidóságon belül a magyar nyelvet és a magyar kultúrát terjeszteni, a magyar nyelv használatát, a nem zsidó társadalom számára pedig magyarul írt műveken keresztül közvetíteni azt a szándékot, amely a kulturális beolvadásról, illetve a közös sors közösségnek a felvállalásáról szól. Másfelől pedig az imént említett Kuti Jósika stb. Által közvetített és sajnos népszerűsítek, zsidó ellenes attitűdök elleni küzdelmet. Ezt az utóbbit egyébként főként a novella irodalom, akkor ugye még beszélynek hívták, valósította meg, amely beszélyekben nagyon sokszor próbálják a zsidó mindennapoknak, a zsidó életnek, a zsidó ünnepeknek a világát közelebb vinni a nem zsidó olvasók számára. Ugye ennek érdekében bizonyos vallással kapcsolatos terminus technicusokat, szakkifejezéseket általában a kereszténységtől kölcsönzök szavakkal próbálnak visszaadni, hiszen ezeknek nincsen pontos magyar fordításuk. Tehát mondjuk nagyon bájos, amikor a bar mitzvóról, ugye a 13 éves fiúgyermekeknek a férfi válvatásáról egy zsidó birmálkozás, vagy éppen konfirmáció néven írnak, de hát valahogy ezeket a kifejezéseket ugye meg kell magyarul teremteni. Tehát amikor irányirodalomról beszélünk, akkor ez alatt ezt értjük. Az irányirodalom az alapvetően valamilyen szándéknak, ideológiának az irodalmi megfogalmazását jelenti, és ebből kifolyólag különösen a lírában, de a novella irodalomban is alapvetően egy nagyon erős nemzeti irodalomról beszélhetünk. Tehát mondjuk egy a novellákban még csak-csak megjelenik a szerelem, meg barátság, meg ilyen témák, de ahogy látni fogjuk a következő versekből, azok egyértelműen hazafias, nemzeti érzelmű versek, amelyek általában, amellett, hogy hazafiassak, még azt is kifejezik, hogy mindezt egy zsidó mondja, tehát hogy zsidóként hazafi az illető költő. Tehát ha lírát nézzük, ebben az időben magánéleti lírával, szerelmi lírával, kozmikus lírával nem találkozunk. Majd később, a szabadságharc után Ormógy Bertala lesz az első, aki szerelmes verset fog írni, vagy legalábbis amiről tudunk, mert lehet, hogy ezek az emberek, akikről ma beszélünk, szintén írtak, csak azokta az íróasztal fiókban maradt. Ehhez persze hozzátartozik, hogyha megnézzük a reformkornak a magyar költészetét, az is alapvetően nemzeti tematikájú. Tehát rendben van, persze lehet Petőfinél szerelmes versekkel találkozni, lehet Vörös Martinál is, sőt, Vörös Martinál megjelenik a nyugati kozmológiai költészet, meg metafizikai költészet is, de nem ez a jellemző. Alapvetően nemzeti költészetről van szó, ami nyilván nem meglepő egy olyan irodalomban, amely éppen a saját nyelvét, a saját kifejezését, a saját hangját próbálja megtalálni, és amely bizonyos nemzeti függetlenségért küzd. Ugyanígy lesz majd a 20. század első évtizedeiben a palesztinai-izraeli héber irodalomban is, tehát ez nagyon történelminek determinált is. Az első verset azt egy ismeretlen költőnek köszönhetjük. Ez a vers a szövegek között a hátulról a, mindjárt mondom, hányadik oldal, hátulról a harmadik lap. Kicsit össze-vissza fogunk haladni, elnézést. Ez egy izraelita érzeményei az 1841. KIF országgyűlés végeztével májusban. Szép barokkos címe van, mondom egy kicsit anakronisztikus módon. Ugye 1840 volt az, amikor tulajdonképpen az országgyűlés lehetővé tette, hogy a zsidók bárhol letelepedjenek az országban. Mert ugye addig nagyon szigorúan szabályozva volt, hogy hol, milyen körülmények, milyen feltételek mellett lakhatnak egy-egy városban, egy területen zsidók. Na most egy szép hosszú költeményről van szó, amiből itt egy részletet közölnek. Csak néhány sort olvasok fel belőle, ugyanis itt egy nagyon fontos dolgot előre kell bocsájtanom, amit már egy picit megelőlegeztem, hogy ezeknél a verseknél, mint említettem, elsőlegesen nem is annyira az esztétikum, nem is annyira a költészeti innováció, ami nagyon fontos, hanem maga az úttörő jelleg. Nem szabad elfelejteni, hogy itt olyan költőkről van szó, akiknek még a magyar nyelv nem az anyanyelvük. Tehát ők elkezdik valamikor mondjuk kamaszkorukban tanulni. vagy éppen felnőtt korban. Nyilvánvaló, hogy nincsenek, nyilvánvalóan nem lesznek annyira birtokában egy irodalmi nyelvnek, amennyire az a birtokában van, aki von Haus, hogy kívülsős legyek, hozza magával, akinek már az az anyanyelve. Tehát most próbáljuk elképzelni, hogy mi tök jó, hogy például megtanulunk angolul, és lehet, hogy nagyon jól elboldogulunk vele, de valószínűleg nem fogunk olyan verseket írni, még nem tudom én, Byron vagy Yeats, vagy folytatnám a sort. Tehát ez egy külön dolog, amit meg kell tanulni. Vannak két nyelvű szerzők, de általában ahhoz kérlek zseninek kell lenni. Szóval itt alapvetően a szándék az, ami rendkívül fontos, úgyhogy ha érezzük azt, hogy megbicsaklik a ritmus, a verselés, a nyelvezet, a rímelés, akkor emögött azért ezt mindenféleképpen figyelembe kell vennünk. Szóval, fellobogva már a láng, a bal vélemény folytó láng, melynek fénye ősigöktől díszítse már hazánk. Mely a téve éjjeléből már elhozta a napot, míg még a szabadság napján rabság éjjel nyugodott. Hát nem a legtisztább rímelés, semmiféle vers, sem a görög-római, sem a magyaros verselés szempontjából. Ugye az utolsó verszak, a sugár a nép lelkéből mindörökké lángolant, mely nagy lelkűségtek napján égi lángá olvant. Mely a szent jog hirdetője fényes világgal szálladoz, szeretett fénytengerének legtisztébb forrásihoz. Nagyon lelkes, nagyon őszinte elkötelezett vers. Nyilvánvalóan nem a zsidó költészet legkiemelkedőbb alkotása. És akkor most beszéljünk arról a költőről, aki az első ismert verset írt a magyarul, és akiről konkrétan tudjuk, hogy tehát aki nem ismeretlen szerző, hanem már ismert a neve is számunkra. És itt jön megint egy fricska. Egy jó értelembe vett fricska. Ugye az imént emlékeztem, hogy még általában a Haskalának az volt a felfogása, hogy a többségi társadalomhoz asszimilálódni, és a burgerlandi zsidó közösségek tulajdonképpen ezt tették, amikor a Habsburg birodalom többségéhez vezető kultúrájához, a némethez asszimilálódott. Itt a magyarországi zsidóság csavart egyet a dolgon, és a magyar kultúrához, a magyar nyelvhez próbált asszimilálódni. Ehhez képest a következő csavar a történetben, hogy aki az első ismert magyar nyelvű zsidó költő, Helyprin Mihály, ő neki Magyarországhoz csak annyi köze van, hogy valamiért, nem tudjuk miért, Magyarországon kötött ki, holott Lengyelországban született, Piotrkőben egészen pontosan, és 20 éves korában jön Magyarországra. Nem tudjuk, hogy miért. Igazából ez nem derül ki. De tulajdonképpen ez a jó ember mehetett volna akárhova. Mehetett volna Németországba, Franciaországba, Amerikába, hogy később egyébként, mivel meghívják New Yorkba, ott is köt ki. De ő mégis Magyarországra jön, és valamiért neki az a mánia, hogy magyar költő akar lenni. És 20 éves korában kezd magyarul tanulni, meg is tanul. Olyannyira, hogy a szabadságharcban Szemere Bertalan egyik titkára, több is volt neki egyébként, és mint ilyen az első zsidó, aki állami hivatalt visel Magyarországon, ugye az első felelős magyar kormányban. És 1849-ben neki ugyanúgy emigrálnia kell, mint oly sokaknak. Egy évvel később, ugye azt tudjuk, hogy miután Hajnau az első őrjöngését végig csinálta, akkor szintén őrjöngésből kifolyólag közkegyelmet adott egy idő után, vagy legalábbis egy több halálra ítéltnek megkegyelmezett, meg több emigránsnak, így tudott ő is visszatérni. Na most 1856-tól New Yorkban él, mert meghívják oda tanítani, de rendszeresen jár vissza egyébként Magyarországra. Nos, az első magyar nyelvű verseket neki köszönhetjük, amelyek közül az első a zsidó kördal, rögtön ezzel kezdődik a szöveggyűjteményünk, És az egyik kifejeződése annak a lírában, annak a szándéknak, amelyről én így prózában és a népszerűsítő tudomány névén megpróbáltam beszélni. Jó barátim, Víg pohárnál üljünk le. Hadd hangozzék vígdalunknak zengete. Kiszordozzuk fájdalmunkat régen már, így felejtsük dals pohár közt percre vár. Néma legyen minden szívben, ami nyom, e kiskörben uralkodjék vigalom. Már a bú is, mert megszoktuk hordható, már vigadhat és tanulhat a zsidó. A barátság tűzé össze kiskörünk, ők köszöntse legelőször serlegünk. Mert rózsákkal ez oldéltet átfüzé, és az ízlés koszorúját rátevé. S kiköszöntné buzgóbb szívvel valahol, úgy, mint nálunk a barátsághol vonol. Üldözött csak, kitaszított ismeri, ki világát egy hű szívben felleli. Szép hazánkat most köszöntse hű ajak, fel, köszöntsük egy lélekkel honfia. És szívünkre mindkegyütt most jobb kezünk, lángolóban feldobogjon bőszívünk. És fogadjunk szent és örök fogadást, hogy fizessünk néki minden tartozást. Ő is küzdött, ő is szenved, úgy, mint mi. Önbajunkat elfelejtsük, míg ő hív. Már csak romnak, már halottnak tartaték, most felébred és kerülni kezd a vég. Buzgón híven küzdenek most fiai, szenteljük mi is éltünk ő neki. Néki tettel, gondolattal élni kell, aki gyáva, e körünkből menjen el. Mondjuk minki, mi atyánk hangvinál, hitván gyáva, ki honáért helyik nem áll. Könnyű légyen éges minden áldozat, míg hazánkra szebb jövendő nem bírat. Hogy elmondhassuk akkor mi is, jó anyánk, fájdalmikban, közgelmikben hozgatál. S keki búban el nem hagykál soha még, szép reménység, égi angyal áldott légy. Míg gyűlölve üldöztekre bolyongán, kesugallát, hogy még jobbkor vár reánk. Míg körk sajkán zúgó vize nevezek, csillagod is ott előttünk lebegek, csenges a vész és kebíztat angyalunk, hogy a parkhoz érek majdan csolnakunk. És örökre el nem hagyhat Istenik, ő elveszni nem hagy angyal híveit. Hisz már minden rabság ránccal lelehul, tár nekünk is a szabadság felvirul. Szent tanunkat most köszöntse pohár, melyikől soha nem ijeszkent földi kár. Érke minden szenvedésünk örömek, megvetés, gúny, süldözések, édesek. Mélyen vésve szíveinkbe légyen ő, egy az Isten, mennyben földön, Józsgicső. Minden embert úgy szeressél, mint magad, s minden népek hallatára mondjuk ki, hogy a vallás híven fogjuk őrzeni. Mik mágiákon el nem hagytunk skinpadon, el nem hagyjuk soha-soha szabadon. Mert zászlónkon Isten neve írva van, és mi védjük a sekétség napiban. S már eloszlik, már kezd tűnni a ború, s moslankadna Izrael a vértanú. Felvirulan majd a nap is üdvivel, mely egy oltárt a világnak felemel, hol a gyenge az erőssel egyesül, és az ember üdvözítve üdvözül. Tehát egyszerre jelenik meg, hogy igenis, részt kell vállalni a magyarságnak a küzdelmeiben, hogy elmondhassuk, jó anyánk, mi nem hagytunk cserben téged, de attól, hogy szabadok leszünk, és polgárjogokkal fogunk rendelkezni, és szabad egyenlő polgárai leszünk ahonnan, nem szabad a zsidóságok a vallást föladni. Egyszerűen e fölött én úgy hívom, hogy kettős identitás, hiszen magyar és zsidó identitás együtt, nincsen semmiféle feszültség. Teljesen természetesen és magától értekődően jelenik meg ekkor ennek a kornak a törekvéseiben. Megjegyzem, hogy ekkor 1848-ban még csak a viták folynak arról, hogy esetleg a polgári jogegyenlőséget meg kéne szavazni a zsidóságnak is. Erre azonban legelőször törvényi szabályozás 1848-ban születik, 49-ben születik, alig néhány nappal a szabadságharc bukása a világosi fegyverletétel előtt, amely következésképpen így de facto nem tud érvénybe lépni, és 1867-ig kell várni, majdnem 20 évet, amíg ugye ténylegesen megvalósul. No, most az 1848-ról beszélünk, akkor el kell mondani, hogy a forradalom első napjaiban bizony nem úgy nézett ki, hogy itt bármiféle jogegyenlőség megvalósulhat. Amikor ugye 18, március 15-e után megpróbáltak zsidók is jelentkezni a nemzetőrségbe, nagyon gyakran érték őket atrocitások. Pozsonyban, Pesten kisebb pogromról is tudunk, kisebb pogromok is történtek. Nota bene ezt egyébként a kor olyan vezető értelmiségiei, mint Táncsics, Petőfi, Vörös Marti, stb. Mélyen elítélték. De ennek ellenére hosszú időn keresztül ez a szerelem meglehetősen egyoldalúnak látszott. Csak miután a magyar szabadságharcba is ténylegesen, tehát katonaként is, és most egy negatív kifejezést fogok pozitívra fordítani, számarányán felül vett részt a magyarországi zsidóság, csak akkor került ugye megint terítékre, kölcsöngesztusként tulajdonképpen annak a bizonyos törvénynek a megszavazása, amelyről az imént beszéltem, és amely nem léphetett érvénybe. Ezzel kapcsolatban is hoztam néhány verset, tehát a szabadságharchoz való viszonnyal kapcsolatban. Van közte a említett Helytri Mihálynak két verse, most nem olvassuk fel mindegyiket, és van több költőnek, több más költőnek is. Az első, amiről beszélnénk, Friedman S. Gyulának a Zsidó önkéntes című verse, közvetlenül az imént felolvasott Helytri Mihály miatt. Friedman S. Gyuláról egyébként gyakorlatilag nincsen adat, és valószínűleg ilyen egyverses költő maradt, vagy legalábbis több versenyomtatásban nem jelent meg. A Zsidó önkéntes azért érdekes, mert a korban elvárt és legmagasabb rangúnak, rendőnek tartott népies világok, népi világok motívumot hozza be. Tehát tulajdonképpen Éliás legény a főszereplő személyében meg is eleveníti már rögtön ezt a kálonista zsidó parasztot, aki pont úgy búcsúzik kedvesétől, egy szintén falusi zsidó leányzótól, ahogy mondjuk tette ezt, nem tudom én, Jancsi, aki ugye nem zsidóként tette ugyanezt. Erőben dús, de vagyonban szegény, katonává lett Éliás legény. Önkéntesen ragadta a fegyver, kitüntetésre, bár nem tehette. Őre odahagyja a kedves szeretőt, nem tartandja ő már a mennyegzőt. Ne sírjál, Rebekám, éges szentem, hisz ahonért katonának mentem. Ne sírjál, galambom, drága lélek, ha majd 10 esztendő múlva élek, vitéz pályámról, ha visszatérek, tőled akkor megint csókot kérek. És ha sebek láttansz az arcban, melyel odakint kaptam a harcban, annál lángolóbban fog szerekni, régi búdat szívembe kemetni. De ha véres csatamezőn talál, a kérlelhetetlen, kegyetlen halál, tudd, hogy kihűtött egy bátor szívet, honszeretős vallásához szívet. Nem koszorúzang engem a babér, jutalmatlanul folyt a zsidóvér. Mellemen nem függend az érgem kereszt, zsidó dísz fog remelni, a törvény nem ereszt. De ám szívembe véskem a törvényt, mely áraszt a világra örökfényt. S teljesítve szent parancsolatját, öntudatomtól veszem jutalmát. Heverjen a gazdag bárpamlagján, lakjék jól a fényűző maszlagján. Neki az öntudat babért nem nyújt, engem a bánat ostora nem sújt. Egy sebb se búsulj hát, Rebekám, csak gyakran emlékez vissza rám. Mindig birandok egy bátor szívet, honszerető, s vallásához hívet. Egészen nagyjából a harmadik, negyedik vers, aki tulajdonképpen, hogyha itt nem látnánk, hogy Éliás meg Rebeka, akkor itt Jancsi és, hát mondjuk, Juliskák, hagyjuk, de mondjuk Iluska is lehetne a két főszereplő. Egészen addig így egy tipikus lírai alaphelyzetről van szó. Katonának megy a legény, és azzal biztatja a lányzók, hogy majd 10 év múlva visszatér, zárójelbe köszönjük szépen. Onnantól kezdve viszont, tehát a vers közepétől kezdve kezd szépen kibontakozni ennek a versnek a valódi tartalma és mondani valója. Tud, hogy kihűkött egy bátor szívet, honszerető, s vallásához szíve. Itt már ugye hiába lenne Jancsi és Juska, itt már az ember elkezdene gondolkozni, hogy hát, hogy hogyan így a vallásához szíve. Hát úgy, ahogy a következő versszakban kifejti, jutalmatlanul folyt a zsidóvér, zsidógíz fog remelni a körvény nem ered, stb. 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 És mégis úgy folytatódik, hogy ugye akkor is, és mégis, ám szívembe véskem a törvényt, és teljesítem szent parancsolatját, és ugye azzal végződik, hogy mindig birandok egy bátor szíve, konszeretős vallásához szíve. Itt már annak tudatában olvassuk ezt a sort, amit megismétel az előző imént idézett részből, hogy már tudjuk, hogy mi áll mögötte, mit jelent az, hogy vallásához hívek. Hasonló érzelmeket fogalmaz meg Reich Ignácius, aki tulajdonképpen egy békés tanárember és hitközségi hittantanár volt egész életében, kivéve akkor, amikor ugye a szabadságharc napjaiban ő is ittjon kihével bele nem veti magát. Később viszont jelentős szerepet játszik a magyar nyelvű hittan tanításnak az általános országszerte történő bevezetésében, és egyik első olyan magyar zsidó szerző lesz, aki németre, illetve héberre fordít magyar irodalmat. Tudni kell, hogy, hogy tulajdonképpen a 1840-es évektől az 1870-es évekig bezárólag a magyar irodalom első fordítói között, német nyelvű, francia, hát illetve héber nyelvű fordítói között nagyon sok zsidó szerzőt találhatunk. Tekintettel arra, hogy általában két nyelvűek voltak, és ez ugye fordításnál nem egy utolsó szempont. No, Reich Ignác verse, Veszélyben a hon. Gőzölök tavasszal harmata virányon a fölkelő nabály sugárinál, mint őseimnek vére szentoltáron, míg ön mágián találta a halál. Jugának hőskorán csodálkozom, s keservesen érzekben imádkozom. Az ősi mágya szívemben sajog még, honvád villan keresztül lényemen. Ez szikra, melyre könnyen, mint olaj folyék, mert lángra lobbant ezer vészeken. A fájdalom népéhez tartozom, zsidó vagyok, s mint vértornyú imádkozom. Zsidó vagyok, könnyen, mint só nincs már. Az észvilága a szív cseppei tapasztja, mint a forró délsugár. Amely beszívja a rég gyöngyeit, hiába a rég könny után kívánkozom, gemon zsidó, s könnyezve imádkozom. Nyílik szívem bimbolja déli mára, mint templom ajtajába gyűlnek érzetén. Járnak zarándokok Cionhalmára, hazámra hőábrándos képzetén. De való fölfölri azt nincs honom, keletre függesztem szemem, s imádkozom. De est közelek, sötét viharzó alkony, így jóslák ősém, és kiunyalánk. Mely dúlva ége láthatárunkon, s az éjjen át az égre szállimánk. Közim, amely után sóhajtozom, csillag tűnik fel, testvériség, s imádkozom. Veszélyben a hon, polgár kargra fel, az és új honért ki kellene óceánon át. Acélt veszett, itt élnem, halnom kell, babért, avagy halát keres, nem új hazát. Magyar, szeretlek, ősi zászlót hordozom, kargáol vaszka rabláncom, imádkozom. Itt már azért egy magasabb szintű esztétikai megformálást látunk, tehát itt már a ritmus, a dallam is sokkal inkább helyén van. Tudatosabb és szebb a vers dinamikájának, szerkezetének a felépítése is. Ugye elkezdi a keletről, a Szentföldről álmodozó, onnan elűzött, száműzött zsidónak a vágyakozásával, nosztalgiájával, aki hirtelen egy új impulzust, egy új lehetőséget kap. Csillag tűnik fel, testvériség, simátkozom. És mi ez? A veszélyben a hon, ez a bizonyos új impulzus, ez a felkiáltás, polgár kargra fel, és nagyon szépen vezeti be a versnek a tulajdonképpeni csúcspontján, egy intertextuális eszközzel, tehát a szózat ismert sorának beemelésével, itt élnem, halnom kell. A babérta vagy halált keres, nem új hazát. Magyar szereplek, ősi zászlót hordozom, kargáolvasztva rabláncot imádkozom. Tehát onnantól, hogy megjelenik előttünk egy zsidóköltő, aki a Szentföld után vágyakozik, eljutunk odáig, hogy dönt, hogy neki ez itt amiért, az a hon, amiért ő küzdeni akar, illetve küzdeni fog. És így jutunk el Szekfimórig, aki tulajdonképpen ennek a költő nemzegéknek és író nemzegéknek, hiszen ő íróként is jelentős munkásságot tudott magáénak, a legkiemelkedőbb figurája, és aki, hogy úgy mondjam, irodalmi karrierjét tekintve a legtovább vitte. Szekfimór, aki 1825 és 1896 között él, író, újságíró, tanár volt, miniszteri titkár, tehát több pályát is befutott. Tanult Prágában, tanult Berlinben, majd a szabadságharcban tüzérkapitányi rangig jut el. Tehát ez azért már mindenképpen egy komoly teljesítmény. Nyilvánvaló, hogy tüzérkapitányra azért akárkik nem tettek meg, és nyilvánvaló, hogy egy zsidó számára ez különösebben, vagy különös, vagy még nehezebben volt elérhető, mint egy nem zsidó számára. Miután megsebesülés emiatt leszerelik, szintén Szemere Bertalan titkáraként dolgozik, és világos után neki is emigrálnia kell. Először Berlinbe, majd Párizsba, végül Londonba menekülés ott telepedik le. 1861-ben ugye a Bach korszak lazább, vagy egy kicsit puhább légkörének köszönhetően visszatér, és innentől kezdve kezdi el írni azokat a népies regényeit, amikkel hát ő tulajdonképpen ilyen modern kifejezéssel élve népszerű bestseller íróvá válik, akkor tájt ugye ez volt a legnépszerűbb irodalmi forma. No most ő már az asszimilációnak addig a skáláig jut el, hogy meg is keresztelkedik. 1863-ban. Ettől függetlenül irodalmi szempontból abszolút a legsikeresebb képviselője, mind nyelvi, mind pedig ugye a karrierjét tekintve a korszak irodalmának, tehát az első zsidó, első magyarul író zsidó nemzegék tagjainak. 1848-ban írja ő is azt a versét, amit most felolvasunk, és amely tulajdonképpen a legegyértelműbben, abszolút programszerűen fogalmazza meg ennek a nemzegéknek, ennek az alkotógárdának a célkitűzéseit. Az vagyok, és százszor mondom, én zsidó vagyok, igaz. Mert zsidó a nemzetségem, és hitem, szívem is az. Miért ne mondanám, mit tagadni, van ebben mi kárhozat? Nincs ez ennek szégyenére, aki szégyenk rá nem ad. Van pirítóvágya szóban, van mi szűk és vért fagyaszt. Van gyalázat rúke szóban, de zsidó nem érzi azt. Érzi ki a kínos jármat ráveték egyetlenül, és örül, ha törpe lelke, mint alább, alább merül. Ki ezen nevekni képes, írtsa ki a szó zsidó, mert ha tud pirulni, szégyen süt rá majd a szó. Mert ha vége hőimánkra szétszakad a rabbilincs, megmutatjuk a zsidónál, jobb magyar a földön nincs. Ez az attitűd jellemezte talán a legjobban, vagy ez fejezi ki, ez a kék sor talán a legjobban ennek a nemzegéknek az attitűdjét, illetve azt a dinamizmusát, amellyel a magyar nyelv, illetve a magyar kultúra gyakorlásába, illetve világába bekapcsolódik. Zárszóként, és akkor átadnám a szót a kérdéseknek egyik kérésére. Még annyit hozzátennék, hogy nem csak az irodalomban találkozunk hasonló jelenségekkel, hanem a kultúra, a művészet más területein is. Elég legyen egyetlen egy nevet említenünk, Rózsavölgyi Márk, illetve az őt követő zenész nemzedékeknek a nevét. Rózsavölgyi ugye azért érdekes, mert tulajdonképpen a magyaros műzenének ő lesz a megteremtője, azáltal, hogy a verbunkost és a magyar népies zenét először olvasztja össze egy zenei egységé, és kreál belőle tulajdonképpen egy olyan műfaj, amely hát tulajdonképpen lehet mondani, hogy azóta is a legismertebb és a leginkább a magyar zenével azonosított műfaj, leszámítva talán az operettet, illetve leszámítva a magyar kultúra régióiban Bartók, illetve Kodály zenéjét. Tehát amit mi itt láttunk, az nem csak irodalmárok és tolforgatók szűk csoportját ragadta magával ez a szellemiség, hanem zenészeket, képzőművészeket, akikről most ugye nem esetek szó, illetve természetesen tudósokat is. És esetleg bele tudunk nézni még más versbe is, el tudunk olvasni más szöveget is, mert még 3-4-jel többet másoltam le, de hogyha vannak kérdések, hozzászólások, megjegyzések, akkor azokat nagyon szívesen megválaszolom, megvitatom. Köszönöm a figyelmet!